Szeretettel köszöntöm testvéreimet a Zsoltárok könyve 84. részének 6. versével. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy a te hajlékod most is nyitva állt előttünk, hogy nem csak epekednünk kellett azért, hogy újra a te házadban találkozhassunk veled, hanem erre újra lehetőséget adtál nekünk. És még inkább áldunk téged, Urunk, azért, mert tudhatjuk, hogy te nem csak nyitott ajtókkal, hanem nyitott, kitárt karokkal is vártál bennünket. Magasztalunk téged, Urunk, azért, mert érdemtelenül kapjuk tőled ezt a befogadó és végtelen szeretetet, amelyben részesítesz napról napra bennünket. Urunk, most is olyan jó előtted elcsendesedni, olyan jó eléd letenni önmagunkat, őszintén, teljes valónkban, semmit sem takargatva, vétkeinkkel eléd állni, előtted leborulni, és tudni azt, hogy te nem vetsz meg bennünket. Köszönjük, hogy igédből tudhatjuk, hogy te nem töröd össze még jobban a már így is megtört és bűnbánó szívet. Mert a meglepett nátszálat nem töröd el, te a pislogó mécsest nem oltod ki. Urunk, mi most így jövünk eléd, és azért könyörgünk, hogy nálad kaphassunk új erőt, nálad kaphassunk új reménységet a te szent lelked által. Esedezünk, Istenünk, hogy lelkeddel töltsd be a mi életünket, általa formáld a szívünket, a gondolatainkat, tetteinket. Könyörgünk, hogy tisztítsd meg az életünket, hogy vigasztalj, bátoríts, és kinek-kinek mutasd meg, hogy milyen úton kell járnia. A te fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét Péter első leveléből olvasom, az első fejezet első 7 verséből a következőképpen. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Eddig tartott Istenünk írott igéje. Kedves testvéreim! Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a világban, magunk körül, a környezetünkben, de még sokszor mi magunk is feltesszük azokat a kérdéseket, hogy miért van szenvedés, hogy mi a célja a mi szenvedéseinknek. Miért kell nekünk újra és újra olyan helyzetekbe kerülnünk, amelyet nem kívánunk sem másnak, és önmagunknak sem. Ezeket a kérdéseket hol sűrűbben tesszük fel, hol ritkábban hangzik el tőlünk. Valamikor szavakba öntjük, valamikor pedig csak egy sóhaj formájában távozik ez a kérdés tőlünk. Nos, a felolvasott igeszakaszunk kezdetén megnevezett gyülekezeteknek is ezek voltak a legégetőbb kérdéseik. miért kell szenvedniük, és mi a célja a szenvedéseknek, azoknak a megpróbáltatásoknak, amelyeket ki kell állniuk. Ugyanis a levél megírásának az idején, amikor Pétertől megkapták ezek a gyülekezetek ezt a levelet, ezekben a gyülekezetekben az volt a helyzet, hogy sokat kellett szenvedniük a gyülekezeti tagoknak a pogány környezetük rágalmazásai, hazugságai és az elnyomásaik miatt. Nap mint nap tűrniük kellett. Újra és újra erőt kellett venni magukon, hogy a kapott rosszat és rágalmakat ne hasonló gonoszsággal viszonozzák a világban élő embereknek, a környezetüknek. De hát ezek között, a mindennapi megpróbáltatások között, amikor újra és újra jogtalanul érték őket a megaláztatások, bizony úgy viselkedtek, ahogyan mi is viselkednénk a helyükben. Ellankadtak, belefáradtak, elgyötörtek lettek tőle, elgyengültek ezek a keresztény emberek. Péter levele ezért elsősorban azért született, hogy a szenvedésektől meggyötört gyülekezeteknek a reménységét erősítse, hogy ezekbe az emberekbe újra Isten lelke által vigasztalást öntsön, hogy megerősítse a hitüket. Azért írta Péter számukra ezt a levelet, hogy választ is adjon mindannyiuk kérdésére. Miért érik őket ezek a szenvedések, ezek a nyomorúságok? Mi a célja annak, hogy ezt el kell viselniük? Kedves testvéreim, most a felolvasott pár vers alapján mi is nézzük meg, hogy mi a válasz igénkből ezekre a kérdésekre, azért, hogy mi magunk is vigasztalást és Istenünk lelke által bátorítást merítsünk belőle. Nos, hogyha rögtön az első verseket tanulmányozzuk, akkor azt kell megállapítanunk, hogyha ez a levél valóban felelet a fennálló problémára az adott gyülekezetekben, akkor különleges módon kezdődik. Hiszen azt tapasztaljuk, hogy nem búsong Péter, amikor hallja a rossz híreket a keresztényekről, ezekről a helyekről, hanem örvendezik. Örvendezéssel, hálaadással, áldással vannak tele ezek a versek. Feltehetjük a kérdést tehát, hogy hogyan lehetséges ez. Az az őszinte örvendezés, az az őszinte áldás, hogyan lehet kapcsolatban a fájdalommal, a meggyötörtséggel, a szenvedéssel. Hát úgy, testvéreim, hogy a szenvedéseinknek ez az egyik célja, hogy a szenvedéseink által Istenünk ide akar bennünket elvezetni, hogy a mi szívünkben is hálaadás szülessen iránta, és hogy ebből a hálaadásból őszinte és mély örvendezés legyen, amilyen Péternek is volt az életében. Péter nem úgy vigasztalta ezeket a testvéreket, hogy nem tudta volna, mit kell elszenvedniük, milyen megpróbáltatásokat kell kiállniuk. Hiszen róla magáról is tudjuk, hogy mártír halált szenvedett. Neki is kellett bizony támadásokat elhordozni. Neki is meg kellett állni olyan pogány támadásokkal szemben, amelyekre nem volt méltó. Tudta tehát nagyon jól Péter, hogy mivel vigasztal. Nagyon jól tudta, hogy Isten őt is így erősítette, így adott bizonyára számára is újra és újra reménységet. Tehát a szenvedéseink egyik célja, hogy mi magunk is eljussunk a szívből jövő mély hálára és örvendezésre. De itt olyan örömről van szó, testvéreim, amely nem feltétlenül jár együtt állandó víg kedéllyel és széles mosollyal az arcunkon. Azért, mert ez az öröm sokkal több és sokkal mélyebb ennél. Hiszen nem egyfajta érzelmi hullámzáson alapszik. Nem olyan örömről van szó, amelyre felbuzdulunk, ideig, óráig tart, és aztán elmúlik. Mert ez az öröm egy biztos, stabil tudáson alapul. Méghozzá annak a tudásán, hogy mi Isten kiválasztott gyermekei vagyunk. annak a tudásán, hogy Isten bennünket szeret, és minden körülmények között az ő kezében tart bennünket. Az egyik énekünk ezt tömören így fogalmazza meg, hogy az bünteti, kit szeret. És valóban milyen sokszor felháborodik az ember rajta, amikor el van keseredve a maga gondjai miatt, hogy a könnyelmű, Istent kerülő embereknek nincsen gondjuk. Bezzeg nekünk, és ilyenkor szoktuk sorolni a magunk panaszát. Péter azonban már a levele üdvözlésében bátorítja a szenvedőket, és bátorít most bennünket is, hogy Isten minket a legnagyobb kárpótlással ajándékoz meg, akár mennyire is kelljen szenvednünk. Hiszen azt mondja, ti ki vagytok választva az Atyaisten ereve elrendelése szerint. Istenünk tehát számon tart bennünket, és a szenvedéseink által abban akar bennünket megerősíteni, hogy igenis, ő a szemét nem veszi le rólunk. Ő nagyon jól tudja azt, hogy mit kell átélnünk, milyen, amikor nekünk is akár támadást kell elviselnünk, akár testünkben, lelkünkben nyomorgunk és szenvedünk. És ez az, ami hálára indítja Isten szenvedő gyermekét. Bár ilyen nyomorult az életem, bár oly könnyen el tudok gyengülni, fel tudom adni a küzdelmet, de van nekem egy hatalmas Istenem, akinek mégis az én nyomorúságaim ellenére kegyelmes terve van velem. És ennek a tervnek a része a szenvedés és a megpróbáltatás is. Aztán így folytatja Péter a vígasztalását. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. János evangéliuma 14. részéből tudjuk, hogy Jézus Krisztus megígérte a tanítványainak, hogy elmegy és helyet készít számukra, és aztán majd eljön, hogy oda maga mellé vegye őket. De ebben a versben, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, most azt üzeni számunkra Péter apostol, hogy a mi Urunknak nem csak az örökségünkre van gondja, hanem ő neki az örökösökre is gondja van. Ő vigyáz az örököseire. Őrzi őket. És Jézus Krisztusnak az őrzése páratlan. Mert egyáltalán nem hasonlít ahhoz az őrzéshez, ahogyan mi őrizzük a szeretteinket. Hiszen, hogyha mi valakire vigyázunk, akkor általában valakivel, vagy valamivel szemben szoktuk a szerettünket óvni, védelmezni, hogy ne essen semmi baja. Hát Jézus Krisztus nem így óv minket. Nem valakitől, vagy valamitől akar bennünket elzárni, megóvni. Mert ő az üdvösség érdekében óv bennünket. Ő az üdvösséget tartja egyedül szem előtt, hogy oda vezessen el mindenkit, hogy az ő karjaiba zárhassa, hogy az a hajlék, ami el lett neki készítve, az be is legyen töltve. Ott legyen az ő országában az, akit ő kiválasztott magának. És ebbe testvéreim, hogy ő az üdvösség érdekében őriz bennünket, bizony belefér az, hogy fájdalmat, megpróbáltatást, támadásokat, nyomorúságot kell elszenvednünk. De az az ember, aki Jézus Krisztus kezébe helyezte az életét, és bárha fájdalmat is hordoz és szenved, mégis megérzi Istennek, az ő Urának a gondoskodását. Tudja azt, hogy bár a baj nem múlik el, de mégis békessége van. Tapasztalja azt, hogy bár gyötrődik testileg vagy lelkileg, de mégis van ereje, mégis van reménysége, és megmagyarázhatatlan kitartása. Tudjuk jól, hogy ez nem magunktól van, nem a magunk képessége, nem a magunk ereje az, amiből táplálkozik a békességünk, a kitartásunk. Isten őriz bennünket az üdvösségre. Másodszor tehát, testvéreim, ez a mi szenvedéseinknek a célja, hogy erősítést nyerjünk abban, hogy a mi Urunk gondoskodik rólunk. Hogy megtapasztaljuk mindannyian ezt a különleges őrzést, amelyet a megpróbáltatások nélkül valljuk be, nem is tudnánk átélni, átérezni. És végül, testvéreim, a felolvasott igénk által egy igénk alapján egy harmadik okát és célját is meg tudjuk nevezni a mi szenvedéseinknek. Ez pedig nem más, mint az, hogy a szenvedésekben Istenünk erősíti a mi hitünket. Isten hatalma és szeretete ugyanis nem zárja ki tehát a földi szenvedéseket. A választottak is, a kiválasztottak is szomorkodnak, mert Istenünk úgy rendezte, hogy sok nyomorúságon, megpróbáltatáson keresztül menjünk be az ő országába. És hogyha átgondoljuk, testvéreim, akkor azt is beláthatjuk, hogy a mi hitünknek szüksége is van arra, hogy megpróbáltatásokat éljünk át. Szükség van rá, hogy megmaradjon és növekedni tudjon a mi hitünk. Hiszen úgy van ez, mint a testünkben az izomszövet. Hogyha nem dolgoztatjuk az izmainkat, a tagjainkat, akkor az erőnk elfogy, ellankad, az izmaink szépen elsorvadnak. Kutatók megállapították, akik a szem éles látásával foglalkoznak, hogy régen Japánban azoknak volt a legjobb a látásuk, akik az íjászattal foglalkoztak. Mert ők állandóan gyakoroltak a szemükkel. Közelről, távolra mindig követték a kilőtt nyilvesszőnek az útját, és ez edzette az ő szemüket. A legjobban ők láttak az országban. Hát valahogy így van szükségünk nekünk is, testvéreim, az edzésre, a megpróbáltatásra. A mi hitünknek szenvedésre van szüksége ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon előttünk is, hogy valós hitünk van-e, hogy igazi-e a hitünk. Az igénk hasonlatával élve, ahogyan minden aranynak látszó fémről a király víz nyomán, úgy a hitről a megpróbáltatások nyomán derül ki az, hogy igazi-e, hogy valódi-e. A szenvedéseinknek tehát végül a harmadszorra ez a célja, hogy a hitünk növekedjen, erősödjön, és hogy egyáltalán megtudjuk, hogy valódi, igazi hitünk van-e. Kedves testvéreim, vigasztaljon bennünket tehát ma az igénk Péter szavain keresztül. A megpróbáltatásaink nem hiába valóak, céljuk van. A céljuk pedig az, hogy a kapott szenvedés által erősödjön bennünk a tudat, hogy mi Isten kiválasztott gyermekei, a mi Urunknak az örökösei vagyunk. Erősödjön bennünk a tudat, hogy a mi Urunk vigyáz az örököseire, az üdvösségünkre őriz bennünket. És végül a cél, hogy erősödjünk, hogy növekedjünk a hitünkben, hogy ahogyan Péter apostol is, mi is tudjunk másokat erősíteni, felemelni, ha hasonlóan szenvednek és elgyengülnek, ahogyan mi is szoktunk. Tekintsünk ezért a szenvedéseinkre, mi is valahogy más szemmel, ahogyan Péter apostol tette. A címzett gyülekezeteknek vigasztalást és épülést nyújtott Péter bátorító és magyarázó levele. A gyülekezetek szenvedéssel kapcsolatos nézőpontját ugyanis megváltoztatta, és azt hangsúlyozta előttük, hogy ne csak a szenvedést, a támadást és a megpróbáltatást lássák, hanem helyezzék a tekintetüket az ő megváltó jurukra, Jézus Krisztusra. Nézzenek arra a jutalomra, üdvösségre, amely nála vár rájuk. Hát testvéreim, tanuljuk meg ezt a látást mi is Pétertől, és kérjük hozzá most is a mi Urunknak a segítségét. Amen. Kegyelmes Istenünk, gondviselő édesatyánk, köszönjük neked a választ a bennünk is gyakrabban vagy ritkábban felhangzó kérdésekre. És köszönjük, hogy igédben bennünket is bátorítattál és vigasztaltál. Urunk, hogyha mélyen magunkba nézünk, akkor belátjuk, hogy nem is érdemeljük ezt a törődést, azt a gondos őrzést, amelyben bennünket is részesítesz. De köszönjük, hogy mégis adsz erőt, kitartást a mi próbatételeinkben akkor, mikor mi már elestünk, amikor nekünk már elfogyott az erőnk. Köszönjük, hogy a szenvedésekkel te nem gyötörni, hanem erősíteni akarsz bennünket, erősíteni a hitünket, erősíteni a tudatát annak, hogy mi a tiaid vagyunk. Urunk, bocsáss meg, hogy oly gyakran háborgunk a megpróbáltatásaink terhe alatt. Mindenképp meg akarunk szabadulni tőlük, ahelyett, hogy türelemmel hordoznánk, te benned bízva, a te kezedbe helyezve életünket. Könyörgünk ezért, hogy változtasd meg a mi látásunkat is Péteréhez hasonlóvá. Változtasd a háborgásunkat kitartássá, a szomorúságunkat olyan örvendezéssé, mely minden helyzetben kitart. Kérünk, kegyelmes tervedet, töltsd be mi rajtunk is. És eléd hozzuk, Urunk, ennek a gyülekezetnek a gyászolóit, a betegeit, azokat, akik megpróbáltatások alatt élnek, akik elvesztették reménységüket. Könyörgünk, hogy emeld fel őket, ha elestek. Nap mint nap, tölts belőjük újra és újra reménységet, és erősítsd a beléd vetett hitüket. Könyörgünk, állítsd fel őket, hogy az ő szívükben is szülessen meg az irántad való hálaadás, a benned való örvendezés. Fiadért, Jézus Krisztusért, így kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.